A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Rihli Gáborral, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárával, és beszéltünk arról, amiről egyébként egy évvel korábban is már ejtettünk szót, hogy a különböző forrásokat, hogyan sikerült például a pályázati forrásokat megduplázniuk, azzal, hogy ésszerűsítették a működést, hogy minél több jusson a művészeknek, ezen belül is a fiataloknak, fiatal művészeknek, és itt az előző rész legvégén az ösztöndíj programról volt szó, és engem ez érdekelne, hogy hogyan is folyik ez a közös munka, mert azt értem, hogy valaki mondjuk festőként, vagy de bármilyen művészeti ágban megpályáz valamit, létrehoz valami terméket, vagy létrehoz valami alkotást, akár egy produkciót bemutat, akár egy mondjuk egy képzőművészeti alkotást, az úgy kész. De hogy utána van ez az alumni program, meg hogy akkor még van mentora is az illetőnek, ezt hogyan képzeljük el, ez hogy néz ki? Tehát mondjuk egy előadó művész legyen akár szó színészről, táncosról, vagy énekesről. Itt mi folyik, milyen műhely munka?
Igen, talán mindannyian úgy képzeljük, hogy egy festmény úgy készül el, vagy egy szobor úgy készül el, hogy a művész elvonul egy lehetőleg magányba, és minél csöndesebb helyre, és akkor ott megszületik az elefántcsont toronyban a csodálatos műalkotás, de igazából ez a folyamat, ez alig, hanem számos kétséggel, töprengéssel járó nehéz folyamat, hogy mégis egy műalkotás miként tudja megmutatni azt a belső világot, ami a művészben lakik. És több ösztöndíjasunk mondta nekünk, akár az ösztöndíjas program közben, akár utólag, hogy bár ő nagyon jól érezte magát egy ilyen individualista pozícióban, hogy majd ő tudja magában is, hogy mit kell, meg hogyan kell csinálni, és igazából a pénzért pályázott, de a 3 év alatt jött rá arra, hogy a közösség legalább olyan fontos. Az, hogy ezeket a dilemmáit, ezeket a gondolatait el tudja mondani hasonszőrű művészeknek, és azok reflektáljanak rá, vagy hogy egy szekcióvezető, aki azért tipikusan már 50-es, 60-as éveiben jár, vagy akár jó erőben lévő 70-es éveiben járó művész, aki vissza tud tekinteni egyrészt a saját életútjára, másrészt ezek a szekcióvezetőink általában azért művészeti egyetemeknek docensei, professzorai, tanszékvezetői, vagy professzor emeritusai. Tehát nagyon sok fiatalt láttak már ezen a rögös, nehéz úton elindulni és eredményesen haladni. Tehát, hogy ez a fajta beszélgetés, együtt gondolkodás milyen sokat jelent. És úgy kell elképzelni ezt az ösztöndíj programot, ahogy említettük, ugye éppen most, tehát mindig tavasszal pályáznak, nyárra kiderül, hogy ki az, aki ösztöndíjat kap, szeptember elején először találkoznak, akkor már művészeti ágankénti tehát, szekciókban.
Ja, értem, és akkor itt nincs is egy olyan, hogy összművészeti találkozó, és akkor a...
De van egy, úgy van, szeptemberben úgy kell elképzelni, hogy a székházunkban a legdíszesebb nagy termünkben ott elnök úr, alelnökök, adott esetben a főtitkár köszönti őket, a kutatóintézet igazgatója elmondja, hogy mi vár rájuk, ott örülnek, hogy milyen sokan vannak a teremben, nem csak ösztöndíjasok, hanem egyébként akadémikusaink, köztestületi tagjaink, akik ezt fontosnak tartják, ezt a programot, és utána ott rögtön a Pesti Vigadóban, a székházunkban elvonulnak szekciónként egy-egy teremben, és akkor kezdenek el ismerkedni egymással, ez az első találkozás, és akkor kialakul, hogy évente több alkalommal, mikor, milyen körülmények között fognak újra összejönni, milyen formában fognak beszámolni arról, hogy hogyan sikerül előre haladni. Egyébként ezek az összejövetelek általában a kutatóintézetünkben vannak a Budakeszi úton, a Hild villában, egy nagyon szép nagy park közepén, ahol ha jó idő van, akkor fák alatt, hogyha kicsit zordabb az idő, akkor ebben a klasszicista villában tudnak találkozni. Úgyhogy ez nagyon fontos, és igyekezünk őket arra biztatni, hogy az adott művészeti ág művészeti tagozataival is keressék a kapcsolatot, ott is mutatkozzanak be, hogy az előbb említett regionális munkacsoportokkal is keressék a kapcsolatot, főleg, hogyha eléggé világosan megvan, hogy az ország melyik régiójához kapcsolódnak ők, akár mert ott születtek, akár mert most éppen ott alkotnak, vagy ott van egy olyan szakmai műhely, ami számukra fontos, és ilyen módon sokszor tényleg összművészeti vagy több művészeti ágat felvonultató eseményeken tudnak aztán a közönségnek is bemutatkozni. És egy nagyszabású rendezvényünk, ami szintén azóta van, mióta főtitkár vagyok, ez a Pesti Vigadóban, a székházunkban, a 6. emeleti nagyon reprezentatív kiállító terünkben minden tavasszal megrendezésre kerülő Essencia Artis kiállítás és programsorozat, aminek az a lényege, hogy a 3 év elteltével a végzett ösztöndíjasok megmutatják, hogy mire jutottak. Kiállítás formájában tudják megmutatni azok, akik valamilyen vizuális művészetet vagy tárgyalkotó művészetet képviselnek, és idén például 4 komoly tematikus napban pedig az előadó művészeink, művészetelméleti szakembereink is be tudják mutatni a tudásukat. Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy most például ebben az Essencia Artis programsorozatban összesen 400 művész lép föl. Ebből már rögtön látszik, hogy a középpontban a végzett ösztöndíjasok vannak, de azért nem csak ők.
Cél-e az, hogy itt úgy találjanak egymásra ezek a fiatal művészek, hogy akár utána csapattá tudjanak, komoly alkotógárdává tudjanak válni, tehát mondjuk akár egy ilyen összművészeti, vizuális és előadó művészeti és egyéb művészeti ágak. Ugye itt nekem mindig a színház jut eszembe, ami egy ilyen tipikusan egy ilyen összművészeti történet, hogy ilyenre akár már volt példa, hogy itt így egymásra találtak művészek, és ebből lett valami, vagy pedig ez egy cél.
Természetesen ez is cél, amit hát nem erőltetünk, de legalábbis lehetőséget adunk erre, és vannak olyan művészeti ágak, ahogy említette is, mondjuk a színház tipikusan olyan, hogy egy közösségben alkotnak, és egy közösséghez kell azért tartozni, hogyha az ember nem egyéni előadó estekkel akarja az egész pályáját felépíteni, de vannak olyan művészeti ágak, ahol ez nem magától értetődő, de legalább olyan fontos. Most például ugye éppen Klebersberg emlékévet ünneplünk, óhatatlanul eszébe jut az embernek például a római iskola. Ugye a római Collegium Hungaricumot megalapította Klebersberg 1927-ben, a következő évtől már kifejezetten művészeti ösztöndíjasok látogathattak Rómába, ugye ahol Gerevics Tibor volt az igazgató, és nagyon jó szemmel válogatták ki a legtehetségesebb fiatalokat, és hát a római iskola mondjuk a magyar képzőművészetbe, 20. századi képzőművészetbe egy fogalommá vált. De hát ugyanígy lehetne Nagybányát, meg más ilyen alkotóközösségeket említeni. Ezt csak arra mondom példaként, hogy ugye beszéltünk a szobrászokról, vagy festőkről, akik akár az Elefántson, toronyban egyedül magányosan is tudnak alkotni. Hát vannak olyan művészek, akik igénylik, hogy ne magányosan, hanem egy ilyen közösséghez tartozóan, és egymást inspirálva alkossanak. Erre mindenképpen lehetőséget teremt, én szerintem ez a 3 éves ösztöndíj programunk, ahol folyamatosan 300 ösztöndíjas van aktív ösztöndíjasként, és ahogy említettük, évek óta azon dolgozunk, hogy a már végzett több száz ösztöndíjas is visszajárjon, és velük is lehessen egy élő személyes kapcsolat. Ez azért már egy generáció számára meghatározó lehet, úgy érzem.
És ez egy nagyon fontos történet. Itt most azon gondolkodtam pont, hogy ha egy pár évtized múlva egy ilyen fogalom, mint a római iskola kialakulhat ebből a körből, akkor az egy igazi eredmény lesz. Ha még nem is mindenki fogja ezt majd megélni, hogy ez az eredmény megszületett. Szerintem érdemes, ha már itt alkotásokról van szó, és eredményekről, és értékekről, nagyon fontos az értékmentés, és ezre programot is indítottak, hogy megőrizzék ezeket az alkotásokat, vagy a művészeknek az alkotásait. Ebben a programban mi a nagyobb kihívás? Megőrizni olyan értékeket, amelyek mondjuk egy kicsit ilyen múló, tehát mondjuk akár előadó művészethez kapcsolódnak, hiszen ott azért a szó elszáll, ahogy szokták mondani, ugye elhangzik egy szép ária, vagy láttunk valami ilyesmit, vagy pedig nem olyan könnyű például a tárgyi emlékeket sem összegyűjteni, megőrizni, és azoknak a továbbélését garantálni. Bár egyébként azt tűnik első blikre egyszerűbbnek, hogy hát jó, tudjuk, nyilván vannak tartva alkotások, ezeket lehet katalogizálni, és lehet tudni, hogy éppen kinek a tulajdonában vannak.
Nagyon jól látja a helyzetet, hogy első pillanatra talán úgy tűnhet, ahogy mondta is, de hogyha meggondoljuk, hogy tárgyalkotó művészek is milyen mennyiségű műalkotást hoznak létre, ahhoz képest a közgyűjteményeinknek milyen kapacitása van, vagy ugye egy másik magától értetődő dolog, hogy kortárs művészet esetében nem annyira könnyű megállapítani, hogy mi lesz majd a maradandó érték, amire a következő generáció is úgy tekint, és mi az, ami egy múló divat. Tehát ebből az következik, hogy a megszületett akár tárgyi műalkotásokhoz képest nagyon szűkös az a kapacitás, amelyik ennek a biztos, kiszámítható, biztonságos megőrzését garantálni tudná. Sajnos mi sem vagyunk abban a helyzetben, hogy tárgyakat őrizzünk. Nem is biztos, hogy ez lehetséges, még akár nagy intézményi összefogással sem. Mi azon az úton indultunk el, ami egyrészt értékmentés, másrészt az értékeknek a közönséghez való korszerű eljuttatása, hogy első lépésként az akadémikusaink életművét elkezdjük digitalizálni, és a világhálón hozzáférhetővé tenni. Ugyanis ez egy 21. századi jelenség, hogy már nem csak a hétköznapi ember tájékozódik a világhálóról, vagy az okostelefonjáról, hogyha bármiről információhoz akar jutni, hanem eljutottunk oda, hogy már a kutatók is a világhálóról és digitális adatbázisokból tájékozódnak, amikor egy kutatási témát feldolgoznak. Nem feltétlenül lustaságból, hanem azért is, mert ezek a digitális adatbázisok egyre több információt tartalmaznak. A különböző kereső programok, meg manapság már a mesterséges intelligencia segítségével olyan célzott, hatékony, gyors, több országra vagy kontinensre kiterjedő kereséseket lehet végezni, amit hagyományos módszerekkel elképzelhetetlen, és ebből az adódik, hogy már nem csak egyszerűen az érdeklődő közönség számára egyre nagyobb arányban csak a világhálón keresztül lehet az értékeket eljuttatni, hanem hogy azoknak a tudósoknak, kutatóknak, szakembereknek, akik a művészeti kánonokat alakítják ki, akik formálják a közízlést, vagy akik meghatározzák, hogy mi az, ami igazából értékes, fontos, azok is így tájékozódnak. Tehát, hogyha nem tesszük fel a mi értékeinket a világhálóra, és nem olyan formában tesszük fel, hogy az mondjuk külföldről is elérhető legyen, akkor egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy ezek a műalkotások, csúnya így kimondani, de szinte nem is léteznek a világ számára.
Én pont arra gondoltam, hogy ez önmagában egy óriási lehetőség, akár a művésznek is, hiszen itt egy plusz felületet kap arra, hogy az alkotását eljuttassa akár a széles közönséghez, akár a szakmához, vagy a szakma mondjuk nagyon távoli képviselőihez.
Igen, tehát ha pozitívan gondolkodunk, akkor ez egy hatalmas lehetőség. És én most éppen azt pedzegettem a tokai írótáborban a nyáron, illetve arról írtam aztán egy cikket is, hogy akár a szépirodalomban, irodalomtudományban, bölcsészet területén is, ugye mi évszázadok óta kesergünk ezen a nyelvi elszigeteltségen, és hogyha a nagyjaink nem magyarnak születtek volna, hanem valami világnyelven alkottak volna, akkor ki mindenki ismerné őket.
Nem biztos, hogy úgy szólt volna, de ez csak zárva.
De igen. Most eljutottunk oda az elmúlt években, hogy tényleg a mesterséges intelligencia, illetve a különböző fordító programok már képesek arra, hogyha mi akár magyarul, de megfelelő formátumban ezt hangsúlyozom, és megfelelő helyre feltöltjük az anyagainkat, akkor ezek a legmodernebb keresőprogramok már úgy működnek, hogy az adott kutató vagy érdeklődő a saját anyanyelvén beírja a kérdést, és a mesterséges intelligencia a különböző nyelvi forrásokban találja meg a választ, lefordítja legalábbis a zanzáját, és megmutatja a kutatónak vagy az érdeklődőnek a saját anyanyelvén, hogy valaki más nyelven mit írt, és ez alapján tudja eldönteni az illető, hogy őt akkor érdekli-e annak az általa nem ismert nyelven írt könyvnek a bizonyos fejezete vagy bekezdése, és ha igen, akkor kér egy pontos fordítást. Tehát azért ezek olyan lehetőségek, amit nem szabad lebecsülnünk, és természetesen továbbra is fontos, hogy minél több mű mondjuk angolul megjelenjen, és így hozzáférhetővé váljon, de azért én azt hiszem, hogy ha nem egy év múlva, hanem mondjuk 5 év múlva ülünk itt a stúdióban, akkor ezt már tényként tudjuk rögzíteni, hogy a magyarul megjelenő műveket is sikerül így bekapcsolni a nemzetközi tudás bázisba. Csak az a fontos valóban, hogy open access és egyéb megfelelő formátumokban tudjuk ezt feltölteni, amink van.
És hol tart most ez a munka? Ugye azt mondta, hogy elkezdték az akadémikusok életművét feltölteni, és így módon megőrizni az értéket. Milyen tempóra számítanak, és mondjuk ha 5 év múlva, ahogy ön mondta, itt ülünk, és arról beszélünk, hogy milyen alkotásokat, vagy milyen művészeti értékeket sikerült megmenteni, akkor hol fognak tartani?
Jó lenne minél nagyobb tempóban és minél nagyobb kapacitással, de a forrásaink ezen a téren is azért végesek. Inkább azt tudom elmondani, hogy nagyjából 2 éve kezdtük el ezt a fajta új típusú adatbázis építést, és épp most a Magyar Kultúra napján tettük nyilvánossá ezt az Opus elnevezésű adatbázist. Ez azt akarja röviden kifejezni, hogy A-tól Z-ig a művészeti alkotások, azaz opuszok, tehát hogy egy enciklopédikus jellegre törekszik. Tehát ebbe az opuszba közel 2 év alatt 500 akadémikusnak olyan több mint 40 000 alkotását tudtuk feltölteni. Ezeknek közel felét jó minőségű képekkel is, egyébként pedig mindenféle olyan keresés lehetővé tevő tárgyszavakkal, amik pont azt segítik, amiről az előbb beszéltünk, hogyha egy kutató valamilyen témában rákeres dolgokra, akkor ezeket megtalálja majd. Tehát ezzel elindultunk, nyilván...
Ne felejts a szavát, csak itt eszembe jutott, hogy ha már internet, és ha már ez egy ilyen digitális platform, vagy egy digitális tárhely, akkor itt arra is módjuk van, és ez talán könnyíti a dolgot, hogy igazából a fellelhető bármilyen emlékek az adott alkotásról, mert ugye azok bárhol megjelenhetnek az interneten, épületfotó, de mondjuk adott produkcióról, régi felvételek, stb. Szóval, hogy itt lehetővé teszik azt, hogy igazából ott a tárgyszónál egy újabb keresés indulhat valami más oldal felé, vagy ez nem így működik?
Még nem működik, de ez a cél, hogy ugye vannak társintézmények, amelyek szintén gyűjtenek, nem akadémikus specifikusan, de az adott művészeti ágban nagyon sok digitalizált tartalmat, és pont ez a cél, hogy ezeket az adatbázisokat úgy összekapcsoljuk, hogy ne kelljen mindent mondjuk 5-6-7 szerveren tárolni párhuzamosan, hanem hogyha valahol már megvan, akkor elég egy olyan linket, vagy egy olyan kapcsolódási felületet létrehozni, ami lehetővé teszi, hogy igazából nem is feltétlenül veszi észre a felhasználó, hogy ő most már egy más szerveren és egy más intézménynek az adatbázisában van, amikor valamelyik kedvenc művészének az élet útja nyomába ered.
Hát az időnk az gyakorlatilag elfogyott, de arra nem válaszolt, hogy hol szeretnének tartani. Mondjuk a következő időszakban gondolom ez egy kiemelt projekt. A Művészeti Akadémia életében mi az, ami még fontos most?
Én azt szoktam mondani, hogy ami nagyon fontos az akadémia életében, hogy minél szélesebb körben, minél többféle együttműködést tudjunk kialakítani, mert meggyőződésem, hogy így tudunk előrébb jutni, hogyha az erőforrásainkat, a tudásunkat, az invenciónkat, az közös célok érdekében együtt próbáljuk mozgósítani, és nem az van, hogy mindenki a saját köldökét nézi, vagy a saját kis körében mozog csak. Úgyhogy ez egy eltökélt célunk, hogy az akadémia egy olyan nyitott intézmény legyen, ami nem 365 akadémikusnak a klubja. Ennek egy nagyon jó szervezeti formája, hogy az akadémikusok mellett, ugye van most már nagyjából 1000 köztestületi tagunk, hogy vannak a különböző díjazottjaink, nem csak a 3 éves ösztöndíj, hanem más típusú ösztöndíjakat kapott művészek, hogy amiről most nem tudtunk beszélni, de például a művészettel nevelés hálózatát most alakítjuk ki, már több száz olyan műhellyel, amelyek egészen elképesztő eredményeket érnek el a gyerekekkel, iskolában és iskolán kívüli foglalkozásokkal. Tehát én egy ilyen együttműködő akadémiában látom a jövőt, és úgy gondolom, hogy akkor tudunk majd még több eredményt elérni, hogyha ezen az úton tovább haladunk.
Hát legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Rikli Gábornak, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárának, hogy eljött hozzánk és beszámolt nekünk a tevékenységről, illetve a célokról. Kérem, hogy egy későbbi alkalommal ezt folytassuk.
Nagyon szívesen, és én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.